Amikor nem veszed tudomásul azt, hogy egy szellemvilágban vagy, egyszerűen a képességeid le lesznek butítva. És ezzel a partner kapcsolatban nem veszíted el a képességedet, hanem ebben tud majd kiábrázolódni a Szent Szellem segítségével, hogy egy megvalósító erő rád szálljon. Megállok ez a partner kapcsolatban, mert hátráltatja a szellemvilágnak az, tehát az ideológiák, a politikai nézetek, közélet állapota, és a közhangulat, és az egyházhangulat, és a pásztor hangulata az életedet, a szellem életedet hátráltathatja. De hátráltathatja az is a generációs dolgok. Tudod, Mózesnek Isten megmondta, hogy harmad-negyed íziglen megállhat a fejlődés az atyáknál, hogyha nem figyelnek az Úrra? Emlékezzel rá? De ez a három-negyed íziglen, ez nem elpusztítás, hanem bejönnek olyan szokások, olyan DNS minták, amik, és olyan báványimádó gondolkozásmódok, ami megállítják a Szent Szellemnek a munkáját. Ezt tudod, hogy hány személy harmad és negyed íziglen? 32 személy. Tehát amikor te újjászületsz, visszafelé 32 személy hat rád. 32 személynek az öröksége. 32 ember, aki a harmad ízében visszamenőleg báványt imádott, istentelen volt, soha nem tért meg, az élő Isten nevét a szájára nem vette soha, vagy pedig vallásoskodott. És amikor jön a Szent Szellem, akkor segít ebben, hogy ez a 32 embernek a csomagja le legyen szedve az életedről. Jön a Szent Szellem, és kitisztít 32 területen. 32, az a 32, az megint ketté ágazik, de mindegy. Tehát ez egy olyan spirál, amiből csak a Szent Szellem tud kihozni. Ne is gondolkodj rajta, hogy ki akar jönni. A Szent Szellem képes lesz rá, hogy kihozzon ezekből a dolgokból. Csak engedd a vezetést, és a Szent Szellem mindig gyógyít. Mindig az áldásba visz be. Mindig. Mindig szem előtt tartja a te érvényesülésedet. Igen, az is áldás, hogy meg tudsz változni, az is áldás, hogy önmagadra áldást tudsz mondani, hogy mondja Ézsaiás 65, hogy aki áldja magát, az Istenben áldja magát. Hagyj akasztolok már ki egy kicsikét. Aki áldja magát, azt mondja Ézsaiás 65:16, az magát Istenben áldja. Eljutsz odáig a megazultságban, meg tudod magad áldani. Azt tudod mondani a családodra, önmagadra. Egy áldott ember vagyok. Egy jóképű fiatalember. Az Isten elhívottja. Újjá vagyok születve. Megáldom magamat az újjászületés minden kegyelmével. Megáldom magamat az igének minden kegyelmével és ígéretével. Az én életemre vonatkozik. Megáldom magamat azzal a sikerrel, amit Isten adott nekem. Megáldom magamat Ábrám áldásával. Mert enyém el Ábrám áldása. Mert pap vagyok és király. Tehát áldó személy. Amen. Megáldom a gyerekemet, mert áldja magát az, aki bölcs, és aki tudja, hogy Isten is meg akarja őt áldani. Egy identitás vesztett ember ezt el sem fogadja. Nem. Nem beszélünk semmi pozitívat. Ez bevisz a mágiába, okkultizmus és agykontrollba. De hát amikor Isten azt mondja rám, hogy igaz ember vagyok, akkor én nekem is ki kell mondani, hogy igaz ember vagyok. Hát az hogy jön ki, hogy megvalom Jézust a szobámba, és az emberek előtt meg nem valom meg Jézust. Rögtön reagál az atya. Mit mondta Máté evangéliumában Jézus? Aki nem val meg engem az emberek előtt, én se vallom meg az atyának. Hallod? Az a homológia szól van. Ugyanazt mondom Jézusról, az embereknek, amit hallottam a szobámban Jézusról. Sőt, tovább viszi a Lukács evangélium, azt mondja ezt az igét, hogy aki nem vallja meg Jézust az emberek előtt, az Úr se tudja megvallani az angyalok előtt. Gondolkoztam, ez hogy az angyalok előtt? Mert az angyalok szolgáló szellemek, akik azért vannak, hogy segítsenek neked. Zsidó 1. Amen. És szellemvilágban elkezdesz megvallani azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor rögtön az angyalok be fognak mozdulni rád, mert látják, hogy te egy karakány ember vagy, akinek a hite valóságos. De ugyanúgy megvallhatod azt is a szellemvilágban, hogy a te neked kicsoda Jézus a démonok előtt, a nyomásaidban, a fáradtságodban, és az Úr angyalokat fog küldeni neked, hogy segítsék a munkádat. Vannak angyalok az életedben, ne félj az angyaloktól. Nem kell keresni őket, de vannak angyalok az életedben. Szolgáló erők, akik a Szent Szellemet kísérik. Ahol a Szent Szellem van, ott vannak az angyalok. És vágynak a Szent Szellem jelenlétébe belenézni az angyalok az életedbe. Vágynak átélni azt, amit te átélsz, hogy betöltekezel Szent Szellemmel. Mert ők nem voltak bűnösök soha. Ők nem tapasztalták ezt meg. Ők mindig a Szent Szellem jelenlétébe voltak. Nem fellázadt angyalokról beszélek. Fantasztikus szellemvilág mozgás van, csak nem tudjuk, nem látjuk. Tudjuk, de nem látjuk. Amen. És még azt még gyorsan felsorolom, aztán megyünk tovább. Nem tudom hány óra van, van még időm, dicsőség az Úrnak. Hogy amikor nem adod át magadat ennek a partner kapcsolatnak, akkor eszköz lesz a Szent Szellem. És ebből is ez is megszomorítja a Szent Szellemet, hogy eszköz. Egy kis nyelveken szólás, egy kis profitálás, egy kis élmény, egy kis ugrabugra, egy kis gyülekezet, egy kis kellemes dicséret, stb. Ő nem eszköz. És amikor például az ajándékokról beszélünk, sokan mondják, hogy miért nem szól mindenki nyelveken, miért nem profétál, miért nem ugrabugrál, miért nem tudom, mit csinál. Tehát az 1 Korintus 12:1-ben azt mondja, hogy amit a szellem akarja, úgy adja az ajándékot. Na most ahhoz, hogy a szellem akarja adni neked a dolgokat, ehhez az kell, hogy te is akarja a Szent Szellemmel együtt lenni. Na most, hogyha te figyelembe se veszed a Szent Szellemet, hát akkor ő nem tud mit csinálni. Ő dolgozik rajtam keresztül, hogy ne vedd figyelembe őt. Családodban, most ez egy éles kérdés lesz, szeretem ezeket az éles kérdéseket, azt merem csak megkérdezni, amit én is élek. Hisznek-e a Szent Szellembe? Hogy ő létezik. Itt van a Földön, és bennünk templomot épít, ahogy tanultuk. A családodban, a férjed imádkozik-e, hogy a Szent Szellem betöltse, és a Szent Szellem jelenlétében él? Te! Velem együtt nagy tudású testvérem, velem együtt nagy tudású pásztor. Vagyok-e olyan intim kapcsolatban a Szent Szellemmel, amire el vagyok hívva, eleve elrendelve? Tudom-e mi az, hogy közösségben a Szent Szellemmel? Tudom-e azt mondani, hogy a szellemem azt mondja? Tudja a párod azt mondani, hogy a Szent Szellemtől hallottam ezt? Meg tudja győzni a Szent Szellem a párodat? Ha nem, akkor vissza kell menned az alapokra, és újra kell építened az Istennel való kapcsolatodat. Mert sem az atyaság, sem a fiúság nem tud bejönni csak a Szent Szellemen keresztül. Nem lehet megbocsájtani csak a Szent Szellemen keresztül. Nem lehet áldani másokat csak a Szent Szellemen keresztül. Annyira értette Dávid ezt, hogy azt mondja a Péter levelében, a Péter, Dávid Zsoltárját idézve, ki az, aki szeretne jó napokat látni? Itt mond utána. Igen, a gonosztól. És a Efézus 4-ben pedig arról beszél, hogy a mérgesség, fölgéredés, garag, harag, lárma, káromkodás megszomorítja a Szent Szellemet. Tehát aki szeretne jó napokat látni, lehet jó napokat vágyni erre. Jó napjaim legyenek. Gyere ki a depresszív gondolkozásmódból. De Dávid tudta ezt. Akarok jó napokat látni. Akarsz? Tézd meg a nyelvedet a gonosztól, és hogy áldjál, mert áldásra vagy elhívva, azt mondja Péter. Áldásra vagy elhívva. Szeresd az áldást. Mert ezért halt meg az Úr a kereszten. Amen. Tehát ott tartottam, hogy kapcsolat és közösség. És az első volt a társaság, második a megosztás, harmadik a partner kapcsolat, itt tartok. És a negyedik, ötödik pedig, erre már nincs időm, bizalmas viszony a negyedik, az ötödik pedig a kölcsönösség. Bizalmas viszony. Egy intim viszonyt akar Isten veled kialakítani. Kevés emberrel tud intim kapcsolatot létrehozni. A bűn az megváltoztatja az ember személyiségét, és a Szent Szellem nem tud addig dolgozni intimen, amíg a bűn ott van. De amikor jön a Szent Szellem és kitisztít bennünket, akkor azt fogod érezni, hogy közel van Isten. És mindig hallod a hangját. És kegyelem folyik, mint egy áradat. A hit folyik, mint egy áradat. Nem kell szenvedned. Egyszerűen olyan kapcsolatrendszerbe visz be az Úr. Olyan kapcsolati tőkéket hoz. Olyan útkereszteződésbe visz be, amit nem is gondoltál volna az életedben. Fölemeli a minőséget. Mert a Szent Szellem minőség. Egy minőséget és minősítést ad neked. Egyre minőségibb ember leszel. Egyre igényesebb szellemileg, lelkileg. Egyre finomabb. Egyre úgymond sármosabb. Egyre intelligensebb ember. És azt érzik az emberek majd körülötted, hú, de jó melletted lenni. Nem érzem magamat senkinek körülötted, nem érzem magamat valakinek körülötted, nem akarok versengeni veled, csak azt érzem, hogy egy jó ember vagy. Honnan jön ez a jóság? Azt érzem, hogy egy udvarias, handsome angolul, egy ilyen jó vágású, egy jó érzésű ember. Ki vagy te? Gróf, bíró? Vagy honnan jöttél, herceg? Igen, királyi vonalban vagyok benne. És ha megnézed a telefonkönyvedet, hogy a barátaiddal kapcsolatban, akkor ott lesz nem csak egy-kettő, hanem esetleg három is. Itt fölhívhatsz, és akiben bízhatsz. A Szent Szellem partnereket hoz létre. Mondjál már ezzel kapcsolatban valakit. Pál az apostolok cselekedetében, a 19-ben is azt olvassuk, 7 emberrel dolgozott együtt. Olyan partner kapcsolat volt a Szent Szellem, hogy 7 különleges embert tett akkor mellé Pálnak. 7. És ezzel a 7 emberrel indult. És azt tudtam mondani Timóteusnak, Timóteus, menj előre. A Szent Szellem azt mondja, hogy most már egy új szántást kell létrehoznunk, mert aratás jön egy új területen. Mondja Timóteus neki Pálnak, oké, a Szent Szellemtől van, megyek, alávetem a vezetésednek, a tekintélyednek magamat. Hogy nem ennék? A Szent Szellem, én érzem, én is, halleluja. Most, hogy mondtad, teljesen a kenet rám szállt. Ment Pál, menjünk együtt. Az utat előkészítem, figyelj, átimádkozok mindent helyetted. Te csak gyere utánam, hozd a cuccokat, meg az 5 másik testvéremet. És ment, így mentek. Vagy ott van Dániel barátai, akik együtt a Szent Szellem jelenlétében voltak. Olyan hitre jutottak Dániel barátai, hogy bementek a kemencébe, és azt mondták, hogy egy életem, egy halálom, az Úr velem lesz. És hol volt az Úr? Ott volt. Amen. Amen. Mert a Szent Szellem emberei voltak. 10-szer okosabbak, mint a többiek. Amen. Ott van Gedeon, akire jön az angyal, a názareti Jézus. És azt mondja neki, mi van, erős férfi, hogy vagy? Kihez beszélsz? Na, ragudjál. Hát most csalok adót. Mi az, hogy erős ember vagyok? És erre mondja neki az úr, hát a mennyből jöttem, és nem tudok csak hitbeszédét szólni.
Mi az, hogy hitbeszéd? Nem fogadom el. Kenneth Hagines vagy?
És mondja neki, nem Kenneth Hagines vagyok. Én az Úr Jézus vagyok. Fönn a mennyben ezt hallottam az atyától folyamatosan. Úgy beszélünk egymással, ami a valóság. De nem a valóságban vagy. És két pofot ott leveget levágott gyorsan, hogy helyreálljon Gedeon. És utána mit csinált Gedeon? Gedeon olyan szellemmel dolgozott, azt mondja az ige, rászállt, megszállta őt a Szent, pontosabban rászállt a Szent Szellem. Így mondja az ige a 6. fejezetben, Bírák könyvében. Rászállt a Szent Szellem. És érdekes módon megváltoztat egész Izraelt. Csak a siker csúcsán elfeledkezett a Szent Szellem vezetéséről. És báványimádó lett. A siker csúcsán. Mert nagyon nagy szenvedés följutni a csúcsig, és elárulom, a csúcson még nagyobb szenvedés. A legnagyobb szenvedés a csúcson van, a minden sikerben. Az a legnagyobb szenvedés. Nézd meg, nem mindegy, hagyjuk. Tehát ott tartom, hogy bizalmas viszony, és a harmadik pedig a kölcsönösség. A kölcsönösség azt jelenti, hogy birtokolhat engem a Szent Szellem, és a Szent Szellem is, mert én is birtokolhatom. Ekkor történik az meg, hogy emberek öntudatlanul is tudnak profétálni. Amikor öntudatlanul is tudnak bölcs dolgokat mondani, csak azt mondja, oh, ez nem a Szent Szellemtől volt, amit mondtam. Azt a mindent, gondolom, volt már ilyen, hogy érezted, hogy büszke voltál, ez biztos nem az Úrtól evangelizáltam, vagy nem az Úrtól, hanem ezt nem én csináltam. Meglepődtek rajtam, hogy mi jön ki belőlem, nem így van? Már a Szent Szellem kijön belőled hirtelen. Még egyszer, ezt vettük, de még egyszer, ismétlés. A bűncselekvő a sátántól való, mert kezdettől fogva bűncselekszik. Ezért jelent meg az Isten fia, hogy legyőzze a sátán munkáit. Amen. Mindenki, aki Istentől született, nem cselekszik bűnt, mert ő magja benne marad, és nem képes vétkezni, mert az Istentől született. És hogyha az értelmezést nézzük, akkor azt jelenti, hogy aki Istentől született, hogy akinél az Istentől születettség hatása érvényben van. Mert így is lehet fordítani, mindaz, aki korábban Istentől születettség jelenlegi hatásában van, ki van Istentől születettség jelenlegi hatása alatt, aki meg van igazolva, és alakítja a megazulás öntudata, hogy Isten előtt megállhat bűn, szégyen és károsztatás nélkül, tudja, hogy Isteni természet részese, Isten tulajdonította neki az igazságot, és joga van arra, hogy az Isten igét fölvegye, használja, alkalmazza, és hívő életet éljen. Amen. Joga van a Szent Szellemhez, mert meg van igazolva. Joga van társalogni Istennel. Joga van bűnt vallani Istennel. Joga van harcolni Istennel. Mindenhez joga van, ami az Istent megenged. Amen és amen. Tehát ahhoz egy folyamatos bűncselekvő állapotot nem társul... Na, még egyszer. Jelenlegi hatásban van. Ahhoz egy folyamatos bűncselekvő állapot nem társulhat hozzá, mert az Isten maga van benne, gényeit hordozza, óriási fordítás. És az ő benne marad, az újjászületett emberben így nem képes vétkezni. Mivel hordozod azt a gént, ezért nem akarsz vétkezni. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagy képes bűnbe esni soha. Mit jelent? Hogy az a hatás, ami alatt vagy, a mag hatása alatt, az téged állandóan kihoz, kikapar, kiűz a bűnből. A bűnnek, a mocsarából, mert az a gén, ami benned van, az nagyobb, mint a bűn. Amen? És amiről ma beszélek, ez a 13-22 lesz, ez a fő gondolat, hogy a jó örökséget hagy unokáinak, a másikat elolvasom, bár úgyse hiszed el, a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. És tehát az elsővel foglalkozunk, amiben úgy bele tudsz kapaszkodni, mert letilt a szellemed, mert nem hiszed el, hogy ingyen jöhet valami áldás számodra, mert meg kell dolgoznod érte, és téged soha nem ért semmi jó az életedben. Tehát Példabeszédek 13-22, a jó örökséget hagy unokáinak. A jó, ne nézd a másodikat, mert azt már nem hiszel. Provokállak. Tehát a jó örökséget hagy unokáinak. Tudod, akkor tudsz kilépni, és egy magasabb szintű isteni kapcsolatot létrehozni, és az áldás egy nagyon módon akkor tud megjelenni, hogyha gondolsz nem csak magadra, hanem a következő generációdra. És mondok még egy csavart. Ha ellátsz az unokáidig, akkor még nagyobb örökséget tud ráthagyni Isten. Ezt most szellemileg értem először, nem anyagilag. De te nyugodtan értheted anyagilag. Távol álljon, hogy az áldásodat megfosszam. Mert az önzés bennünk csak azt mondja, hogy ma élj túl. Az önzés azt mondja bennünk, hogy a mába gondolkodj, örülj, hogy van egy kis lakásod, és befűtöd télen, és azt, hogy gyereket, majd ő kikaparja a gesztenyét, te is kikapartod a gesztenyét. De szellemileg is úgy van, hogy ha nem tudsz örökíteni, akkor az áldás megáll. Mert az áldás az azért jön, hogy örökítsd te önmagadat, önmagadban lévő áldást. Az áldás nem azért jön, hogy csak, hogy te neked legyen valamit. Az egy szellemi erő arra, hogy a következő generációra ráradjon rajtad keresztül a kegyelem. Ez az áldás definíció, nem tudom még egyszer visszamondani. Az áldás azért jön, hogy a következő generációra rá legyen örökítve a kegyelem. És a legnagyobb hibája az egyháznak az, hogy nem zsidóul gondolkodik akkor, amikor megtér egy ember, és rögtön azt kellene mondani, hogy az unokáiddal is foglalkoz majd, hogy szellemileg aktívak legyenek, és az áldás megértsék. És az áldás alatt nem anyagit értek most, hanem szellemit. Ábrám áldását az, hogy Isten védelme, kegyelme és azokat az örökségeket át akarja adni neki, amire el van hívva az örökségében, identitásában, személyiségében, és hogy kiáradjon, kitáguljon, a korlátokat ledöntse, a harmadik és negyedik íziglen kitisztítsa magát az unoka, és egy nagyobb szellemi szintre vigye az Istennel való kapcsolatot, mint a dédapja. És mivel nem így gondolkodnak a hívők, a hitük megáll saját maguk életével kapcsolatban. És nem tudnak úgy imádkozni, Uram, úgy áldj meg engem szellemileg, zárójel anyagilag, na jó, hozzáteszem, mert kihúzott belőlem, hogy anyagilag, hogy ne csak magamnak, hanem az unokámnak is vagyon tudjak fölhalmozni. És itt most szellemileg beszélek. Mert az a hagyaték, amit létre akar hozni a Szent Szellem az életedben, az több, mint te. Nagyobb, mint a gyerekednek a hagyatéka, és nagyobb, mint az unokádnak a hagyatéka. Elmondom, hogy van egy következő szint a harmadik szint után, ez, hogy az unoka után, ezer íziglen. Mert azt, amit Pál létrehozott hagyatékot, az durva, az ezer íziglen. Amit Ábrám létrehozott, az ezer íziglen. Az a hagyaték, amit létrehozott Ábrám, Izsák, Jákob. Tudod, miért hívják őket, hogy Ábrám, Izsák, Jákob? Azért, mert örökítő Isten. Mózesnek, mikor megjelent Isten, nem azt mondta, én vagyok a nem tudom milyen erős Isten, hanem én vagyok Ábrám, Izsák, Jákob Istene. Egy családnak az Istene. És azt mondja, Mózes, családisten, aha, kijöttem Ur-Kasdimból. Ja, hogy három szinten akarsz áldást adni. Ábrámnak át kell adni Izsáknak, Izsáknak át kell adni Jákobnak. Jákob pedig mit csinált? 12 felé ment az áldás. 12 felé ment az áldás. Ábrám, Izsák, Jákob istene. Mózes azt mondja, oké, megcsinálom a csodákat. Tudod, hogy miért akarom megcsinálni, Mózes? Azért, mert én szeretném, hogy mindenkinek illenjék az Ábrám, Izsák, Jákob istene. Az élők istene, ahogy Jézus mondja. Az élők istene, hogy harmad ízig lássatok mindannyian, hogy annyian lesztek, mint az ég seregei. Csak így tudlak megszabadítani benneteket. Ha azt mondod, hogy csak Ábrám istene, a te istened, megáll az áldás. De ha azt mondod, hogy Ábrám és Izsák istene, akkor már növekszik az áldás. Mert Ábrám minden áldását, amit megkapott Istentől, mert betelve halt meg, átadta Izsáknak. És utána Izsák elkezdett azon a földön lenni, megkapta ugyanazt az ígéretet újra, és utána elkezdett ásni. És nem csak, hogy Ábrám áldása volt már rajta, hanem százszoros áldás volt. Meg százszorosodott az az áldás, ami az övé volt. Majd utána átadta Jákobnak azt a százszoros áldást, és Jákob pedig 12 felé adta azt az áldást. És ez az áldás, ez nem csak anyagi volt. És most jön be ez a dolog, amiről beszélünk. A beszédnek az áldása, az a prófitai erő. Tudod, hogy mi szabályozza Izraelt? Jákob áldása. Ez szabályozza Izraelt. Jákobnak az áldása, amit kimondott, annak be kellett volna teljesednie az ígéret földjén mind a 12 törzsnek. Mert az határozta meg az életüket, és a mai napig a 12 törzs áldás határozza meg Izraelt. Az a prófitai beszéd, az a hit megvallás, amit kapott Jákob. De ezt határozta meg Jákobot Izsák megvallása. És Ábrám megvallása meg Izsákot határozta meg. Az atyák áldása az, ami meghatározta őket. És amikor áldozat effektusban vagy benne, akkor te csak arra gondolsz, hogy jaj, velem mennyi minden történt, apám, anyám mit csinált velem. Tudod, az egyház itt van ezen a szinten, hogy az anyám, apám mit csinált velem, és hogy miért nem voltak jobb apáim meg anyáim. Isten meg azt mondja, hogy hagyd abba ezt a sírás, van neked szellemi atyád, és menj tovább a Jézus nevében. Amen. Amit választasz az elméddel a korszakodban, ha nem érted meg azt, hogy az örökséget akar hagyni Isten az életedben, egy szignál jön, egy jel, ami megváltoztathatja a tested állapotát is. Mert nem fogsz tudni áldás alá menni, hogyha nem hiszed el maga a korszakodban, fizikailag, hogy Isten képes arra, hogy megváltoztassa az életedet. Van még hozzá erőt. Amen. És ugye most néztem egy biológusnak a felfedezését, de ugyanezt mondta egy hívő neurológus agykutató is, hogy a DNS-t te át tudod alakítani. És nem a DNS-nek úgymond a markába vagyunk benne. Kaptunk egy rossz DNS-t, akkor az lesz az életünkben. Nem, te átalakítottad a DNS-t. És amikor hatással vagyunk magunkra, egymásra, és valamint a következő generációra, akkor 4 generációig el tudunk hatni. Már maga gén szinten is el tudunk hatni. Gondold azt el, hogy azt látja a családod, hogy te vagy a feleséged vagy te, férfi vagy nő vagy, hogy szellembe vagy. Hát gondold azt el, hogy ugye 24 órában fényképez a gyerek úgy, hogy nem is mond semmit, de fényképez. Folyamatosan fényképez a szelleme. Hogy mit csinálsz, mit mondasz, hogy érsz, mindent. És gondold azt el, hogy azt látja, hogy szellemben mozogsz. Hogy pozitív ember vagy. Hogy Isten kereső ember vagy. Előbb-utóbb bármilyen elfajzott is, vissza fog jönni Istenhez. Azért, mert benne van az a fénykép, A szelleme látta az igazit. Elmegy, megkeresi a rosszat, és vissza fog jönni a rossztól, mert atya, lehet fogja a különbséget látni, hogy ez undorító. Erre nem vagyok elhívva. Én külön vagyok, mint ez az egész brancs. És ezért leírtam neked, hogy hogyan jön be ez az igének a munkája, ez a prófitai beszéd, amiről beszéltem Ábrám, Izsák, Jákobnál is. Az első szintje az érzékelés, hogy érzékelsz dolgokat. Például most érzékelsz bizonyos igazságokat a számon keresztül. A második szint, amikor már közösségbe vagy. Miről beszéltem a Szent Szellemre? Közösség. Akkor tudod megtartani a hitnek az üzenetét, az igéket, a látásokat, ha van közösséged Istennel. És az a Szent Szellemmel kell közösségbe lenned. És amikor megismerése bármilyen pneumatikus élménynek ugye megtörténik, akkor is, hogy hogyan működik ez, akkor azt mondom neked, érzékelés az első szint, kereteket hoz az érzékelés, de van megismerés. De a következő szint a nagyobb, hogy közösséget hozol létre a megismerésben, korlátlan lehetőséget, folyam jön létre a hívő előtt. Ez egy folyam. Ez egy mennyi folyam az, amikor már megismerésben vagy benne. Ez egy olyan leírhatatlan dolog, hogy ismered a Szent Szellemet. Ismered a hangját. Hogy tudod, hogy mikor vagy vezetés alatt, mikor soha nem voltál vezetés alatt. Mikor voltál vezetés alatt. Fantasztikus. És ez a közösség építi ki a folyamatos isteni áradást. Addig, amíg kibe mész Isten jelenlétébe, addig Isten nem tud mindig megáldani. Ekkor van az, hogy elveszed az adást. És akkor mondod, bréko, vétel. Csak egy ilyen van. De miért? Azért, mert nem vagy Isten jelenlétében. Vétel, sas híve, sas fészke. Sas fészek nem jelentkezik. Azért, mert a vétel az elment. A vezetés nélkül nincs isteni szellemi élet. És vannak dolgok, amire Isten azt fogja mondani, hogy nem. Vannak olyan kapcsolatok, amire azt fogja mondani, hogy Isten nem. Azért, mert jobban tudja, milyen szellemi erő fog hatni rajtad a munkahelyen. Jobban tudja, milyen szellemi erő fog hatni bizonyos embertársaságába. Azt mondja Isten, hogy nem. De nagyon jól néz ki, Uram, akkor se adom oda neked. Ne menj el Egyiptomba, én itt akarok téged megáldani, például, mondja Izsáknak. Azt kell mondanod mindig, amit látsz a közösségben, amit megtapasztalsz. Nem mondhatsz olyat, amit nem tapasztaltál meg. Amit nem tudsz megismerés szinten kezelni. Ez olyan, mint mondanád egy nőnek, hogy nagyon szeretlek, és fantasztikus feleségem vagy. És megkérdezi, na haragudjál, kiről beszélsz? Én nem is ismerlek téged, én hitáltal megkaptam. Tehát nem lehet így szellemben beszélni. Nem lehet úgy beszélni a feleségeddel kapcsolatban, ő nagyon, nagyon az Úrban van, nagyon, hát nincs az Úrban, meg kell térnie, újjá kell születnie. Amen. Vagy a jövőddel kapcsolatban. Áldott ember leszek, és Warburgból átmegyek Skodába, és megfogom valamit. De hogyha neked erre nincs megismerésed Istentől, a Szent Szellem nem mondta, hogy ezt csináld, akkor miért csinálod? Tehát nem lehet ilyen nagy életpályamodelleket kialakítani a Szent Szellem nélkül. Nem lehet életváltásokat hozni Szent Szellem nélkül. Lehet, hogy nem azon a munkahelyen, ahová Isten akar látni. És az áldásod fönn van tartva egy másik munkahelyen. Lehet, hogy csak teszt miatt vagy azon a munkahelyen. Hogy meglássa Isten, hogy van-e hited arra, hogy jobban megáldjon téged. Vagy egy szorgalmas, hűséges ember. Tudsz-e értéket létrehozni a társadalomba? Vagy te csak egy ilyen szörfös vagy. De Isten az embert nem arra teremtett, hogy szörfös legyen, hanem arra teremtett, hogy valahol értéket hozzon létre. Tehát az, hogy valahol azt mondják erre az emberre, hogy mit csinálsz, az fantasztikus. Egyszerűen életörömöm van, hogy nézem ezt a dolgot. Figyelj, ezt el kéne mondanod, amit csinálsz. Látni kéne mindenkinek, hogy mit hoztál létre. Mutasd már meg a fotókat. Vagy mutasd már meg az életedet. Hát ez fontos dolog az ember életében. Hogy valamit lássanak az emberből, hogy ő kicsoda, vagy egy munkahelyen, hogy azt tudják mondani, hogy fú, te egy annyira istenkereső ember vagy, félek a jelenlétedbe. Meg akarok térni. Mert amikor Pál börtönben volt, még ott is megtértek az emberek. Ez a hatalom, ez az igében van benne, és nem pusztán a fejünkben, meg a beszédünkben. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyi atyám plántált, kitépetik, hagyjátok őket. A Szent Szellemnek kell kialakítani egy új plántát az életedben, csak a régit kidobni. Az imázsodat, a személyiségedet a Szent Szellemnek kell kialakítani, nem az egyháznak, meg nem nekem, meg nem a feleségednek, meg a férjednek. Hogy mivé leszel, ezt csak a Szent Szellem tudja. Hát ebben bukik bele a házasság, hogy a Szent Szellem nem tudja kialakítani a karaktert a férjében, vagy a nőben. És a nő akarja a férjét kialakítani, vagy a férj akarja kialakítani hívővé a feleségét. Minden módszert bevetünk. Manipuláljuk egymást. Szépen beszélünk, csúnyán beszélünk, hűítjük egymást. Dilinyósan beszélünk, csak hogy megváltozzon. De nem fog megváltozni. Erre csak a Szent Szellem képes. A plántát először ki kell szedni. És az atyának kell beleplántálni valamit. A második az elgondolások, elképzelések. Hogy minden plánta egy rossz imás, és minden plánta egy rossz elgondolás, elképzelés. A jövőről, az életről, önmagadról. A plánták ezek. Imás, elgondolások, elképzelések, harmadik hitelvek, negyedik pedig életvitel, életprodukció. Ezek a magok, ami az ember személyiségébe felnőttek, ezek életvitelbe viszik be. Hát mi van az, hogy valakivel beszélsz, és akkor mondjuk egy megkattant hölgy, és mindig a legrosszabb partnereket találja meg. Alkoholista, drogos, nincs munkahelye, stb. Azért, mert van benne valami vonzás, ami tönkreti az életét. Az a rossz mag. Például mondja neki az anya, figyelj, drágám, ez egy fantasztikus férfi, ez figyelj, munkahelye van, szép autója, normális család, ismerem őket, legyél vele. Ő nem megy oda. Miért? Mert a mag dolgozik benne. Nem, ti nem tudjátok. De drágám, 60 évesek vagyunk, sok minden átmentünk. Hidd el, kérlek, hagy óvjalak meg téged, minden anya, apa ezt mondja. Hagy óvjalak meg téged. Ő nem. Ő megy arra. Hát figyelj, erre kéne menni. Figyelj, mi már voltunk arra. Szar. Erre menjél. Bocs. Mert benne van a plánta. Nem a Szent Szellem plántál dolog, és a Szent Szellem jelenlétében megváltozna azonnal. Azonnal megváltozna. Mert benne van az a rossz plánta. Egocentrikus, erőszakos, makacs, önfejű. Lehet egy férfi is, ilyen nő is lehet, bárki lehet, kutya is lehet. És amikor a sorsban benne van ez a mag, ez az imás, azt nem lehet kiszedni. Tehát az lelki gondozáson keresztül nem tudom megcsinálni. Tehát az nem lehet. Én bölcs emberekkel szeretek beszélgetni, akiknek vannak mély gondolatai. Az átlagember az felületes emberekkel szeret beszélgetni, mert hogy ő nagyobb legyen, mint a többi. Egy átlag férfi az szeret mindig olyan embereket találni, akik felé okoskodhat. Én láttam ezt, én nem akartam ilyen lenni, én inkább olyan emberekkel szeretek beszélgetni, akik sikeresek valami területen, és tudok tanulni tőlük. Átlag ember nem szeret tanulni. Átlag magyar nem akar változni, mert ő tudja. Az átlag magyarnak a szája kocsis. Ezért oda jut, amerre viszi a kocsi. Egy átlag ember, egy átlag magyar nem akarja átvenni az amerikaiaktól a jót, mert azt mondja, az amerikai. Holott, ha ők jobban tudják, akkor csak jobban kéne tudnunk nekünk is, de nem tudjuk jobban, mégsem. És ugyanígy az egyházban, az egyház, mai egyház, a magyar egyház, az javíthatatlan. Tehát az őket nem lehet korrigálni. Ők mindenki tud mindent. A egyházvezetéstől kezdve, a Szent Szellemen keresztül mindent tudnak. Így nagyon nehéz szolgálni emberek felé, hogy mindent tud. Tehát azzal a pozíció, hogy én mindent tudok. Én meg jövök, alázatosan semmit nem tudok szinte már. Már minden el vagyok bizonytalanodva folyamatosan, ő meg mindent tud. És akkor ilyenkor nincs kapocs. Na, még egyszer, ez a planta imás, elgondolás, hitelv, sors, életvitel és életprodukció is. És magamról hagyd mondjak valamit. Figyelj, eltelt 15-20 év az életembe, amíg elkezdtem felismerni a hitnek és a hitnek a megvallásának a munkáját. És kétségbe estem, hogy ennyire hülye vagyok, ennyire buta vagyok. Olvastam Ábrahámot, meg a többieket, hogy mennyi szenvedtek. És mennyire sokszor eladták a feleségüket, ilyeneket csináltak. Én legalább nem adtam a feleségüket. És hogy ennyi mindenre mentek keresztül. És akkor rájöttem arra, hogy álljon már meg a menet. Nekem nem voltak hittanítóim. Nekem nem volt egy olyan ember mellettem, aki elmondta volna, hogy ezt én így csináltam, nem ment el az eszem, és szellemben ezt építettem föl. Gyere, nézd meg, hozd a nagyítódat, mert magyar vagy, te kritikus vagy, jól elmehetnél Párizsba, vagy bárhol a Franciaországba ételkritikusnak, vagy bármilyen kritikusnak, színi kritikusnak, mert magyar vagy, biztos jól tudsz kritizálni, nézd meg nagyítóval a munkámat, és nézd meg, hogy mennyi isteni van benned. Nem volt ilyen ember. Az élet sorsomban nem találkoztam olyan emberrel, aki közel engedett volna magához, azt mondtam volna, kitárom az ajtót, és nézd meg, tanulj tőlem. Ezért a Bibliában láttam azt meg, hogy Pál is 3 éven keresztül elkezdett kutatni, amikor megtért az Isten dolgait. 3 éven keresztül. És csak 10 év után ment föl a Jeruzsálembe, meg a többiekhez, és eltelt már majdnem 13 év, azt hiszem, most lehet, hogy rosszul mondom ezeket az időpontokat. Utána meg 12-15 évig szolgált, aztán pedig levágták a fejét, és elment az Úrhoz. Ugye Néró levágatta a fejét. És kiszámoltam ezt, hogy én majdnem 20 év, maximum 20 évet szolgált dicsőségben Pál, utána ment az Úrhoz. És hogy az emberi életidőket újra gondoltam, és újra koordináltam magamat. József 2 évig volt a börtönben. Előtte eladták 16 éves korába. Úgyhogy milyen válságon ment keresztül. De mégis megtartotta az ígéreteket, az álmot, a hitet, azt a látást, amit kapott Istentől. És mi történt utána? Fölment a legmagasabb szintre, a világ leghatalmasabb kormányzója lett. És megérte az a 2 év a szenvedés, mert tudta jól, hogy letelik egyszer csak hirtelen a dolog, és top, ott leszek fönt. És az fantasztikus, hogy aztán toppon mit csinált, hogy megáldotta a barátait, illetve a testvéreit. De most nem erről beszélek, hanem azt, hogy csak tizenvalhány évig szenvedett, 13-15 évig József összesen. És utána meg ő lett a világ kormányzója, 7 év gyűjtést átadott az Ábrám áldása szerint az okkult világból átexportált a zsidó népnek, Isten embereinek, a 12 pártjárkának, ugye Jákob meglátta ő dicsőségben, és így ment el az Úrhoz. Az a jó reménységgel, hogy Józsefet nem lopták el, nem adták el, és nem lopták meg. Dicsőség az Úrnak. Ezzel csak azért mondtam, hogy az évek, lehet, hogy igen, lehet, hogy az egész élet egy szenvedés volt, de az utolsó éveidben, hogyha csinálsz örökítést, megéri. Figyelj, azt mondja a zsidó 11-ben, még ez is bejön, belém jött. A zsidó 11-ben azt mondja az ige, hogy együtt lakott egy sátorban Ábrám, Izsák, Jákob. Miért mondja ezt? Várták az ígéret városát. Tudod, már nem azt mondja az ige, hogy beteltve anyagilag ott voltak a sátorban, hanem vártak valami újat, valami dicsőségeset. És tudod, lehet, hogy idős korban egy embernek ez már késő. Azt mondod, nem késő mondani. Tudod, hogy miért? Mert hogyha meg tudja mondani a barátainak és a fiainak, gyerekeinek, figyelj, én már az Urat várom, megyek fel a mennybe, és a következő életemet akarom élni, akkor az a család meg tud térni. Mert van egy magasabb szintű életvitel, életszínvonal, életminőség, az Isten dicsősége. És Ábrám, Izsák és Jákob együtt volt egy sátorba. Hit által, azt mondja a zsidó levél. Miért? Mert egy generációt be tudott vinni Ábrám a sátor alá. És tudtak várni az Úrra. Mit jelent ez? Hogy az egész élete, az összes karrierje ott csúcsosodott ki a sátor alatt. Már nem azt csúcsosodott ki, hogy most hány tevéje van, meg hogy nézegeti a csillagokat, hanem az, hogy a családját, a három generációt, az unokáit is ott látta, és át tudta vinni a reménységben. Hogy figyeljetek ide, örülök, hogy megtartottátok a hitet. Jákob, tudom, hogy sok minden mentél keresztül, harcoltál, küzdködtél Istennel, meg is változtatta Isten nevedet. Figyelj, van egy fontosabb dolog, mint a földi áldás csak, hanem az, hogy a mennybe fogunk menni együtt, és fönt Ábrám, Izsák, Jákob ki lesz írva. És ezt mondja Jézus is, hogy amikor fölmegyünk majd a mennybe, akkor Ábrám, Izsák, Jákob is ott van fönt a mennyországban, így mondja Jézus Krisztus. A királyságban ott vannak. És találkozni fogunk, és biztosak benne az első dolgunk az lesz, hogy velük találkozunk. Ábrám, Izsák, Jákobbal, hogy megnézzük, hogy kik ezek az emberek. Hogy néz? Ki? Meséljétek el, mi volt veletek. Mert mi is a hitharcosok vagyunk. Mi is jövünk a hitharcából. És akkor ott már gyógyítanak bennünket leveleken keresztül, meg nem tudom mi, de gyógyulás lesz fönt. Nem fizetvén gonosztal a gonoszért, 1 Péter 3.9, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivatottak, hogy áldást örököljetek. Arra hivattunk, hogy áldást örököljünk. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt, mert az Úr szemei kin vannak, az igazakon, a megigazult embereken, és az ő fülei azoknak könyörgésein, és az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. Dicsőség az Úrnak. Amikor ez nem történik meg, és nem akarsz jó napokat látni, és szeretni az életet, akkor erődítmények nyomják a szívedet, meg az elmédet, hogy ne tudj az áldás felé menni. És gyorsan elhadarom, nem megyünk ebbe bele, csak így megpendítem, hogy egy kicsikét úgy megpöcköljelek téged, hogy van olyan dolog, amit még te se ismersz a Bibliából, vagy hallottál már róla, de így még nem fogalmazták meg, vagy tudsz mindent, és amúgy meg jó, hogy újra elmondom. Az első dolog, ezek az erődítmények, ezek a plánták, az elődeink bűneink keresztül jött be, örökített dolgok. Erre azt mondod nekem, az újjászületés után semmilyen generációs örökségem nincs. Hát akkor szívesen találkoznék anyuval, apuval, meg veled, egy órát ott elbeszélgetünk, egy jó kávé mellett, egy nagyon finom tejszínbos kávé mellett, és el fogom mondani, mit örökített át anyád, meg apukád. De ahogy elmegyek az orvosodhoz, akkor ők is elmondják. A második, nem az első kérdés? Milyen krónikus betegsége van? A második. Hogy az eredítmények azok mély sérülésekből épülnek föl. És az egy plánta, amit ki kéne venni a Szent Szellemnek. A második erődítmény, ami a Szent Szellemnek a harca, hogy félre van értelmezve a szeretet, és nem tudsz jól reagálni a szeretetre, vagy az elutasításra. Az elutasításra való helyes reakció is fontos, ezt a Szent Szellem tudja megadni, hogy ne légy elutasított, szégyennel teljes személy. A negyedik, a belső fogadalmak. Amikor megfogadtál dolgokat, vagy magunkkal, másokkal, vagy Istennel szemben. A családban úgyis megszomorodik a Szent Szellem, hogyha te nem veszed figyelembe az ő szellemét, és olyan dolgot teszel a Szent Szellem ellen, amivel nem csak a magad szelleme áll meg, és fejlődik vissza, vagy sérül meg, hanem a másikban lévő szellem is. Felelősség. Miről beszélek? Például gonoszul beszélsz, feleségeddel, vagy a feleségével. Akkor nem csak a másiknak a szelleme sérül meg, és a benne lakozó Szent Szellem, hanem te is megsérülsz. Vagy amikor tudatos engedetlenségben van egy család, akkor sérül az egész család, és megsérül a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem nem szereti a lázadást. Hát mivel Isten. Az ötödik, a velünk szemben kimondott szavak által épülnek föl bennünk az erődítmények. Apó kimondott dolgokat, kukás ember leszel, nem viszed sokra, általában magyar paraszt stílus ez, überbunkó stílus, amikor majd átadlak a rendőröknek, ha rossz leszel, meg stb. Ez minden családban elhangzott szerintem, kivéve mindig van kivétel. Hatos, hamis doktrinák, hamis tanítások, hetedik kulturális háttérből, etnikai, romáknál például nagyon nagy probléma van, különleges genetika, tehát ezt én tanulmányoztam, ott voltam közöttük, különleges. Tehát tulajdonképpen se a szocializmus, se a mostani korszak nem tudott rajtuk segíteni, képtelenek felállni, és ebből óriási botrány lesz, hagyjuk. Nyolcas pedig, hogy negatív gondolkozás mintáink és hamis hitrendszerünk által épülhetnek fel a doktrinák és erődítmények és magaslatok. Ez gondolkozási minta, ami negatív, hamis hitrendszerek. Hogy ezek micsodák, csak a Szent Szellem képes erre, hogy feltérképezzen egy embert. Én megcsináltam, 5-6 éven keresztül dolgoztam ezen, rendszeresen kértem a Szent Szellemtől az elődeim bűneim, a kapott mélysérülések, a szeretet vonatkozása, a fogadalmaim, a kimondott átkok, a hamis doktrináim, a kulturális hátterem és a negatív gondolkozási mintáim teljesen kidejének szakítva gyökerestől. Ezt így kell csinálni. Szisztematikusan leülsz a feleségeddel, na most oda leülsz, és ezeket végigvesszük. Van valami sérülésed? Elmondja, na akkor már van mit dolgozni. Következő szint. Van anyunál, apuval kapcsolatban tiszteletlenség, bármilyen dolog, oké, akkor megsértett apu, mit mondott rád apu, csúnya vagyok, akkor elkezdeni azzal foglalkozni. Anyu mit mondott? Szép vagyok. Akkor sérültem meg, mert azt hittem, hogy csúnya vagyok. Vagy valaki vak, és fekete, és még soha nem mondták el neki, hogy fekete. És akkor ráébredt, hogy ő nem fehér, hanem fekete. Nem vak hülyeséget a vaklármában volt. Emlékeztek a vaklármában? Ment a metron, és hülyéskedett. Aztán nem kapott helyet, vagy valami volt? Persze, azért nem kapok helyet, mert fehér vagyok. És akkor mondja neki, hogy nem is fehér, hanem fekete. Fekete vagyok! Még rosszabb. Halleluja. De harcolnunk kell, és azt mondja Pál, hogy ez vidafordítása, való igazság igéjében, miben mozog Pál, Isten erejében mozog, a megazultság jobboldali, támadó és baloldali védő fejürei által. Tehát neked harcolnod kell a megazultság által, és ez fegyver is a megazultság. Ez egy új dolog, amit hozok neked. Azért jobboldali, mert ott volt a kard, jobbkezesek voltak általában. Persze volt balkezes, annak a balkezes baloldalára kötötték a kardot. Már megint kötözködsz? Tehát van jobb és baloldali fegyver, az igazságosságnak a fegyverei, és ezt harcba és harcolni kellene ezekkel. És mondtam, leírtam egy mondatot, amit mindenféleképpen el akartam hozni. A legnagyobb probléma a versengéssel, úgy írtam, hogy anti-imás, hogy az a baj vele, hogy körülöttünk lévő emberek imidzsére vagy eredményére fókuszálunk, és miközben egyre jobbak vagy rosszabbak leszünk abban, amiben versengünk, elveszítjük szemről a megazulás karizmájának hatalmát, és ezzel az igazán fontos dolgokat, amelyek tényleg számítanak az életünkben. Ha ott van ez a mag, akkor személyiségzavar van, és ez a mag, ez a rossz plánta, azon dolgozik, hogy versengj, hogy valakivé legyél. És amikor eléred azt, aki akarsz lenni, akkor azt érzed, hogy mindent elveszítettél az életedbe, mert kitúrtál mindent magad körül. Valakinek mondtam egyszer, hogy vitatkozott velem, és csúnyán beszélt velem, mondtam, hogy 60 éves korodban, amikor majd a telefonodban egyetlen egy ember se fogsz találni, aki megértene téged, vagy egy mély beszélgetést tudsz eszközölni, vagy bizalmas barát, akkor majd gondolj rám, mert így beszéltél velem. Tudod, amikor egy ember kiírtja maga körül a barátokat, ismerősöket, szellemi embereket, annak az embernek egy olyan ítélete lesz az életében, hogy egyedül fog ülni egy padon, ősz lesz, hullnak a levelek, nézegeti a telefonját, hogy ki tud fölhívni, és senki nem lesz ott. Mert hogyha nem becsülöd 40-50 éves korodba azokat az embereket, akik értékesek számodra, azt nem fogod becsülni 60 éves korodba se. És ott fognak hagyni téged. Azért, mert nem akarnak veled szóba állni. Az egoizmus olyan erős, hogy az emberekhez nem tudsz hozzáférni. Az egója ott van. És te nem akarod csókogatni az egóját, hanem őt akarod megérinteni. És a Szent Szem se akarja, hogy az egód ott legyen. Arról szóljon, én a Tóth Lajos. Milyen prédikát, milyen szellemi ember vagyok. És mondja, a Szent Szem kit érdekel, milyen szellemi ember vagy. Ha én nem adtam volna a dolgot, az senki lennél, egy nulla. A pokol egyik lángja csóválna fölötted. Végül pedig ez nem tanítás lesz, hanem egy gyors összefoglaló, mert jövétre átvisszük majd a témát, mert nem akarlak terhelni már többet benne, ez izgalmas lesz, csak azért mondom. Ne lapos semmit, csak nagyon figyelj rám az a gyönyörű szemeiddel, a fantasztikus arcoddal, és a fantasztikus karaktereddel, olyan lenyűgözöl. Az 1 Mózes 5.2-ben kezdem, férfivá és asszonnyá teremtette őket, és megáldotta őket, és nevezte az ő nevüket Ádámnak, amely napon teremtetének. Tehát Isten azt mondja, hogy megteremtette őket, és azonnal megáldotta őket. Tehát az Ádám Éva öntudatra ébredése után csak ezt hallotta, hogy ki van mondva egy szó, egy mondat. Ki tudja, miket mondhatott még Isten. De egy szóval írja le, meg vagytok áldva. Most gondold ezt, hogy öntudatra ébredsz újjászületés után itt nálunk, és én megmondom, hogy áldott vagy, Ábrám áldás van rajtad. Mi van? Mi? Ábrám? Mi? Zsidók? Vagy kik ezek? Érted? És kézzed Isten ezt mondja nekik, hogy áldás, áldottak vagytok. Tehát kimondott egy szót, és abban áldás volt, mert az ige, az profétai volt, a szó, ami közvetítette az áldást, az működött, és ezért kimentem mondani, hogy meg vagytok áldva. Hogy egy Mózes 9.1, egy 4 fejezettel később, azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Noét is megáldotta, úgy, mint Ádámot és Évát. Egy Mózes 12.2, 3 fejezettel később, Ábrahámnál, és nagy nemzetét teszlek, és megáldalak téged, és fölmohasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Egy Mózes 24.1, Ábrahám pedig vén, és élemedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot. Meg is történt ez a dolog. Egy Mózes 25.5, valamilyen pedig Ábrahámnak volt, mindazt Izsáknak adta vala. Az összes áldást. Egy Mózes 26.3, egy fejezettel később, tartózkodj el ezen a földön, mondja Izsáknak Isten, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te neked, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amelyen megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak. 9 verszakkal később. És vette Izsák azon a földön, és lett annak idején az esztendőben 100 annyira, mert megáldotta őt az Úr. És 1 Mózes 28.4. És adja neked, Ábrám áldását tenéket, tehát a magodnak, te veled egybe, mondja Izsák, hogy örökséged legyen, és bírjad a földet, amelyen jövevény voltál. Jövő héten azzal fogok foglalkozni, Áser kapott egy ígéretet, egy hatalmas áldást az apjától. És el kellett mennie neki, és el kellett foglalni a földet. És azon a földön, az egyik földje volt Szidon. És Szidonból volt Jézabel. Szidoni Jézabel. És Áserről azt mondja az ige, hogy elment, de bizonyos földeket, Bírák könyvében így írja, nem foglalt el Áser. Tudod, hogy mi történt ekkor Áser életében? Azt mondta, hogy nem érdekel, hogy mi lesz. Nem érdekel, hogy Isten igéje mit mond nekem. Én nekem elég az én kis szűk terület, de nem gondolok az unokáimra, hogy mi lesz velük. Nem gondolok arra az áldásra, amit kaptam apámtól, hanem egy szintig megáldott az Isten, bizonyos szintig letöltöttem az áldást, több áldást nem kell. Nem akarok túl áldáscentrikus lenni. Tudod, mi történt utána, pár évszázad után? Jézabel, illetve az apja, a szidonbeli király, bevezette a bálványimádást, felnevelte Jézabelt, összeházasította Akhábbal, és létrejött a világ legundorítóbb házassága és a legkomolyabb varázslás, ami volt Izrael földjén. Mert Áser nem akarta az áldást, és az áldást nem csak, hogy birtokolni, hanem örökíteni. És ezen elgondolkoztam, testvérem, hogy vannak olyan áldások, amiket te nem akarsz elvenni, mert a benned lévő plánta nem engedi. És neked azon kéne dolgoznod, nem csak magadért már, hanem gyülekezetért például. Vagy barátaidért, hogy az áldás kifolyjon. És amikor a Szent Szellem veled van, talentumokat fogadni, és karizmákat neked, talentumokat, amiket nem tud átadni egy pásztor. Az csak Isten szelleme tudja. És a talentumban van a lehetőséged, hogy áldást hozzá egy helyzetre. És amikor végigsoroltam neked, hogy hogy dolgozott Isten az Ószövetségben, miért mondjuk azt, hogy nekünk nem kell az áldás? Te nem imádkozol az áldásokért, akkor ezt azonnal meg kell változtatni az életedben. És most nem arról az áldásról beszélek, hogy tudjátok, most jönne a hülye dolgaim. Új autó, piros autó, stb. Nem erről beszélek. Ha te nem hiszel abban, hogy anyagi területen rá tudja tenni a kezedet, Isten a kezét az életedre, ha nem hiszel abban, hogy szellemi területeden, akkor nem hiszel az áldásban. Mert az áldás végére mehetetlen. És egy fogalommal zárom, hogy mit jelent az áldás. Szövetség alapú erő, egy szó, egy beszéd, kommunikáció Istentől. Ígéretet tartalmaz mindig, és új jövőbe vívő beteljesedés ez az áldás. Isten beszédén keresztül aktiválódik, és prófétai szellemből jön ki mindig, általában. A Webster azt mondja, 1828-as nagy diction, mi ez? Szótár, hogy kifejezés azt jelenti, hogy boldogság utáni vágy, ember felhatalmazása, szétválasztani, hogy a szent siker legyen Istennel való közösségből, és prófétai tett a sikerért. Prófitai tett a sikerért. Prófitai tett a sikerért. Az áser azt jelenti, hogy boldogság. A boldogságnak meg a töve, ahogyan származik ez a szó, ez sikere menő dolog. Ami valami, ami működő képessé teszi az embert. És ezért boldog áser, és tudták a zsidók azt, hogy a boldogság mögött Isten van, és Isten mögött pedig a siker van. És amikor áser nevét mondjuk, akkor eser azt jelenti, hogy boldogság, de mögötte azt kell gondolni az öröm mögött, hogy valami, ami sikerre visz. És tudod, Isten országának van három definíciója. Mi Isten országa? Igazságosság, békesség és öröm. Nem azt írja, hogy öröm, hanem a Szent Szellem által való öröm. És azt tudom mondani, így lefordítva a héberre ezt a szót, hogy Szent Szellem által való öröm, Szent Szellem által való sikeresség. Szent Szellem által való boldogulás. Szent Szellem által való áttörés. A Szent Szellem által való továbblépés az életben. És amikor ott van ez a továbblépés, ott van az öröm. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Amikor most imádkozok érted, azért fogok imádkozni, hogy Ézsaúnak volt egy bűne, ez a paráznosság és istentelenség, a Zsidó 12 alapján, mert örökölni akart az áldást, de nem volt megtérés az életébe. És ez egy szellemi paráznosság, amikor valaki nem akarja azt a hitbeszédet mondani, amelyet Isten mondott róla, és nem akarja azt az áldást, amit Isten akar neki átadni. Ez paráznosságnak hívja a Szentírás. Ugye ez megjelenik a 4 Mózesben is, amikor nem mennek be 40 éven keresztül kell futkosni a Szeír hegye körül, azt mondja nekik, hogy parázna nép. És most értettem meg, hogy miért parázna. Mert az, aki hűtlen Isten beszédéhez, az paráznának hívja Isten. Aki hűtlen az áldásához, az parázna. Az istentelen. Mert Isten elhívott minden generációt, minden családot, személy szerint egyedi áldással. És te azt mondod, erre az egyedi áldást neked nem kell, paráznával leszel. Hűtlen leszel, mert az áldást fog téged sikerre vinni. Ábrám áldása a szellem ígéretét hozza el, hogy beörököld, megörököld az áldásokat az életedre. És amikor valaki nem szereti az áldást, akkor van benne egy gonosz mag, ami kiutasítja az áldást. Ez a szó már inger szó a magyar egyházban. Inger szó miért? Azért, mert a gondolkodásmóduk beteg, nem zsidó. Mert az áldást szeretni kell. És az átkot pedig ne öltsük fel úgy, mint egy ruhát, ahogy mondja Dávid. Ne szeresd az átkot. Ne szeresd a depressziódat. Ne szeresd, hogy... Tehát figyelj, én úgy jöttem ki a szomorúságból, hogy Isten azt mondta, rám parancsolt Isten. Lajos, tiltsd meg, és gyűlöld meg a keserűséget, mert nem tudom kiszedni belőled, ha nem gyűlöld meg. Azt mondta, azt a mindenit. És utána hallottam egy másik hangot. Azt mondta, hogy az öröm az egy választás, egy döntés kérdése. Azt nem úgy fogom elhozni, hogy ezt csak rádöntöm az örömet. Az egy választás. És már hetek óta, hónapok óta szomorú voltam, 90-es évek elején volt. És akkor most Szentszem mondta, hogy most akkor megengedett, hogy betöltselek örömmel? Megengedett, hogy megváltoztassalak? És akkor így megtértem ebből a depresszió szeretetből, keserűség, mogorvaság. Szellemi ember vagyok, és mogorva. És legalább elég mélyen vagyok. Annyira szellemi vagyok már. Akkor amikor felismertem ezeket a dolgokat, akkor ki tudtam menni belőle a Szent Szellem. Addig, amíg szereted a szomorúságodat, a vágyaidat, a buta életviteledet, a buta gondolataidat, hogy mindenki csak röhög rajtad, olyan sötét gondolatot mondasz, hogy tényleg élvezed, mekkora buta vagyok tényleg. Amikor élvezed azt, hogy nem vagy termő, nem vagy erős, nem vagy hatalmas az Úrban, élvezed azt, hogy béna vagy, bénult vagy, nem csinálsz semmit, akkor abból meg kell térni. Mert te megszeretted. Meg lehet szeretni azt, hogy családdal nem foglalkozol, nem foglalkozol magaddal. Azt is meg lehet szeretni, nem foglalkozol magaddal. Azt is meg lehet szeretni, hogy nem vagy igényes magadra. Miért? Mert keserű vagy belül. Azt is meg lehet szokni, hogy nincsenek igényeid. Azt is meg lehet szokni, hogy nincsenek vágyaid. Nincs álmaid. Mindent meg lehet szokni. Megszokhatod azt, hogy élsz. Megszokhatod a piszkosságot a lakásba, a piszkosságot az autóba, piszkosságot, mindent meg lehet szokni. Meg lehet szokni azt, hogy te olyan szingli formás vagy. Meg lehet fogni, hogy te olyan házas. És akkor mindenki beleje valamiben életvitelbe. Ne csináld ezt. Ne legyél idő előtt öreg. Ne hajj meg idő előtt. Ne legyél koravén, hanem legyél az, aki Isten teremtett téged. Arra bátorítanak ma téged, hogy van egy magasabb szintű szellemi élet, amit éltünk. Van egy minőségi élet, minőségi kapcsolatok, minőségi. Azért, mert magyarok vagyunk, azt gondoljátok, nem a miénk, de... Tudod, 20 évet elvesztegettem az életemben összesen, ahogy a hitet nem értettem. Ma nem mondom, hogy ma értem. De ma te is jöhetsz vele megtérni az Úrhoz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. Örülj neki, hogy van egy szolgáló, aki nem úgy beszél, mint a többi. Örülj neki, hogy van egy szolgáló, aki az igényesség felé visz téged. És nem engedi, hogy azon a szinten maradj. Sem lelkileg, sem anyagilag. Gyűlölöm a szegénységet. Elég sok nyomort láttam az életemben, hogy meg tudjam gyűlölni. És azt is parancsolta nekem az Úr egyszer, évekkel ezelőtt. Lajos, hogyha nem gyűlöd meg a szegénységet, hogy fogsz tudni embereket bevinni az áldásba? Még azt is meg kell gyűlölni, a szegénységet. Mert ha szereted a szegénységet, szegényé lesz a szíved. Ha szereted a szegénységet, nem fogsz tudni egyből kettőre jutni. Nagyon sok, és most mondom ezt a szellemileg, tudománybeszédével. Ha te nem akarod az előrejutást anyagilag, akkor te önző ember vagy, mert a gyereked is gondolni kell. És, hogyha megállok itt, és nem is tudom, ki mondta a héten nekem, hogy 1 millió valamennyit fizetnek most az orvosi, mennyi most az orvosi egy szemeszter? 1 millió? 1 millió 3, de te mondtad, Gabi. Gabi mondta, 1 millió 3 egy szemeszter? Egy fél év. 1 millió 3. Figyelj ide, már most mondom neked, lehet, hogy késő, de legalább hitben meg tudsz újulni. 1 millió 3, hogy egy orvos legyen valaki, egy szemeszter, plusz még a könyvek. Ugye? Meg az étel, meg minden. Tehát ez a fizetés.
Van ingyenes.
Van ingyenes, igen. De tegyük fel, a gyereked nem az első, hanem a 16. Akkor meg ki kell fizetni. Tudod, ez így fog menni sok szakmával majd. És az egyház, aki szegény, az akkor mi buta gyerekeket hozunk létre, Schustereket, meg CNC Marost. Miért? Hát mi nem hittünk az áldásban, hát mi éltük, jó az Úr, így is jó, a gyerekem CNC Maros gyerek. Lakatos, jó lakatos gyerek lett belőle, de az Urat szereti. Ja, hova megy az agyad? Én nem lehetne a gyerekedből orvos, vagy jogász, vagy ügyvéd. Vagy mondjak még más ilyen elit szakmákat, bíró. Nem? Hát ki mondhatja meg neked, hogy mi lesz a gyerekedből? Nem Isten? És mi van, hogyha fejé akarja tenni, és nem farokká? Amikor meg akarja változtatni a generációs vonalat, és azt akarja, hogy egy gazdag ember legyen, egy jó adakozó legyen belőle, aki fölemel embereket, és megváltoztatja az egész életét. Fú, az ördög olyan raffinált, az a dumák, a pénzügyekről is. Fú, most haragszok. Halleluja. Igen, mert szeretem a fiamat, mert szeretem a te fiadat, mert szeretem az ő jövőjét, hogy sikeres legyen. Nem magamról beszélek már. Nem magamról, a gyerekedről beszélek. Hogy lakást kell majd neki vennie. Háromszorosára ment fel ott, ahol én lakok, a lakásár. Vagy kétszeresére. Egyik napról a másik napra. Nem 25 millió, már 50 millió ugyanaz a lakás. Hát tegyél már össze 50 millió forintot. 50 millió forint. Hogy teszel össze? Muszáj lesz neki a 8-ban, 7-ben venni lakást, hogy olcsóbb legyen? Hát már 7-ben sincs olcsó lakás. Akkor hol vesz lakást magának? Hogy teszi össze a 25 millió forintot? Vagy 30 millió forintot? Hihetetlen számok. Nem a lakaskasszán múlik ez, az Istenem múlik. Amen. Halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Uram, hálát adok azért, hogy józan a te beszéded, hogy bátorító a te beszéded, hogy te gondviselő Isten vagy. És Uram, meghajtom magamat az imába, Uram, a szívemet, a lelkemet, Uram, és látod a szívemet, hogy megalázkodok előtted, és imádkozok azért az Úr Jézus nevében, a gyülekezetért, hogy adj bölcsességet annak, akinek erőt adsz a vagyonszerzéshez. Adj bölcsességet annak, akinek bölcsességet adsz, Uram, hogy ne a vagyonnal foglalkozzon, hanem a szellemi életével. De bölcsességet adsz annak, aki nem nézi és nem figyeli azt, hogy milyen szellemi állapotban van, és hogy van Istennel a kapcsolata, hogy újra visszaálljon az Istennel való kapcsolatra. Uram, hálát adok Jézusnak a nevében azért, hogy te egy nagyon mély kapcsolatot vágysz az Aratás gyülekezetével. Hogy te megállítod a gyülekezetet, és azt kérdezed tőlük, hogy vágysz rám? Hol vagy, leányom? Hol vagy, fiam? Halleluja. Csendesedjünk el az Úr előtt, és elmondok egy rövid imát. Mi arról fog szólni, hogy kibékülünk Isten jelenlétével, a Szent Szellemmel. Arról fog szólni, hogy megkérjük őt, hogy segítsen ebben az egész dologban, amiről ma szó volt, közösségről. És hogy vigyen el bennünket abba az akaratba, ami Isten terve, abba a családi áldásba, ami a mi áldásunk, amit Isten egyedileg tervezett. És megtérünk abból, hogyha a beszédünkkel megbántottuk volna Isten szellemét, elüldöztük magunktól, és mintha nem is lenne Isten szelleme az életünkben, így éltük az életünket, és mintha nem is kellene betöltekezni Szent Szellemmel, nincs karizmákra szükség, se gyümölcsökre, semmire, csak éljük az életünket, olvassuk az igét, és kész, ez az élet. Ez a szellemi élet. Ebből az antikarizmatikus protestáns gondolkozásmódból kilépsz, és egyszerűen vonzódni akarsz a szellemhez. Testvérek, az Úr áldjon meg benneteket.